Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, 138. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Pillanatra nyissuk ki még a hátsó részt is, és majd utána a gyermekfoglalkozásra összezárjuk. 274. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával.
Oh, my.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk János evangéliumában a 10. részben, a 22. verssel kezdődő szakaszban a 30-ig. A hosszabb szakaszt ülve hallgassuk meg. Elérkezett Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe, tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bennünket bizonytalanságban? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik, megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ekkor újra a köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki, nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem Isten káromlásért. Vagyis azért, mert te ember létedre Istenné tetted magadat. Jézus erre így válaszolt, nincs én megírva a törvényetekben, én mondtam, istenek vagytok. Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, hogy káromlás szólok, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az atya én bennem van, és én az atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert nem csak megteremtetted ezt a világot, hanem elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő benne van a mi megváltásunk. Éppen ezért a Krisztuson keresztül téged dicsérő mennyei kórussal együtt valljuk és mondjuk, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével, és méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen a tisztesség, a dicséret és a hálaadás. Imádunk téged, Urunk, te vagy az egyedüli, aki előtt meghajtjuk egész életünket, aki előtt elmondjuk minden dolgunkat, örömeinket és terheinket, akit vallunk, hogy Istenünk vagy, és mi pedig gyermekeid lehetünk. Hálásan köszönjük neked, Urunk, az elmúlt napokat, köszönjük neked, amikor láthattuk a te szentségedet és szeretetedet, köszönjük, hogy adtál a mi gyülekezetünknek ünnepi pillanatot, amikor láthattuk, hogy teremtményeid vagyunk, és harmóniádban magasztalhatunk. Köszönjük neked így a reformációi gálát, a pódiumbeszélgetést. Köszönjük neked, Urunk, az értékes koncerteket. Hálásak vagyunk, Urunk, azért is, mert megőriztél a munkába, menetelben, döntéseinkben. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy adtál erőt gyermekeink neveléséhez, unokáink szeretetéhez. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, mert ismét elindulhatott a hitoktatás a mi gyülekezetünkben. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy vannak családok, akik azért jönnek, akár a mai napon is Pomázra, hogy gyermeküket megkereszteljék. És hálásak vagyunk, Urunk, mindazokért, akik eljöttek erre az alkalomra, hogy együtt magasztaljunk téged. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket is. Bocsáss meg azt az indulatot, amely nem tőled valóan fogalmazta meg véleményünket, gondolatunkat. És bocsáss meg, Urunk, azt, hogyha a te nevedben szóltunk akkor is, amikor nem illett volna, mert te nem voltál ott. Hogy megpróbáltunk téged használni, varázs szerként vagy varázs mondatként belecsempészni dolgaimba, közben pedig nem kértük a te segítségedet. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem kulcsoltuk össze kezünket imádságra. Bocsásd meg, amikor nem olvastuk a te áldott igédet. Kérünk téged most, szent lelkeddel hajolj le hozzánk, vezess el bennünket a veled való közösségre, hogy megértsük a te akaratodat, szándékodat ezen a mai napon. Szentlélek Isten, jöjj, teremts bennünket újjá. Amen.
Amen.
Készüljünk az ige hirdetésére. 173. énekünket énekeljük. A gyülekezetünkben a gyermekek számára két csoportban van gyermekisten tisztelet. Most egy kicsit át kell rendeznünk akkor az imaházunkat. Lehet, hogy egy kicsit több orgona szó lesz, de a 173. énekünket énekeljük. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni kívánok közöttetek. Írva találjuk János evangéliumában a 10. részben, a 10. rész 34. és 35. 36. verseiben a következőképpen. Jézus így válaszolt, nincs-e megírva a törvényetekben, én mondtam, istenek vagytok. Ha isteneknek mondta azokat, akikhez Isten ígéje szólt, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, hogy káromra szólok, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben, amikor János evangéliumában olvastuk Urunk igéjét, láthattuk, hogy Jézus Jeruzsálemben tanítja a gyülekezetet. Bele pillanthattunk egy mondat erejéig, vagy egy gondolat erejéig abba a környezetbe, ahol Jézus önmagát kínálja, mint ételt, eledelt. Aki eszi az én testemet, mondja Jézus, és utána pedig önmagát kínálja, mint az örök életnek forrását. A ma italt, vizet, amelyre szomjúhozik ez a világ. Mai alkalmunk bevezető igéi is a jeruzsálemi templomban vannak, de nem a víz szentelésének az ünnepén, hanem a templom szentelés ünnepén halljuk ezeket a sorokat. Mi is ismerjük ezt az ünnepet, bár itt az evangélium nem jelöli ennek a mai megnevezését, de ez a Hanuka ünnep. Az történt ugyanis Krisztus születés előtt 165-ben, hogy a makkabeusok egy szabadságharc keretében visszafoglalták a szír görögöktől a templomot és megtisztították. A szír görög uralkodónak, vagy hellenikus uralkodónak ugyanis az volt a szándéka, hogy az ő birodalmában egy vallás, és így egyfajta nemzet létezzen csupán. Éppen ezért elfoglalva a templomot, az oltárra Zeus szobrát helyezte, és disznóhús áldozatot mutatott be, így megszentségtelenítette a jeruzsálemi templomot. Nos, ekkor ragadtak fegyvert, ma így mondanánk a makkabeusok, ekkor tűzték zásztajukra az ő saját kokárdájukat, a pálmafa leveleket, és ekkor tisztították meg a templomot. Erről az időszakról szól az Ószövetségnek egy profétikus könyve, Dániel könyve is. Hogy tudnélik, jön majd valaki, aki az ember fiához hasonló lesz, és kezébe veszi az uralkodást. Az ünnep tiszteletére pedig 8 napos lévén gyertyát gyújtottak, minden nap egyel többet, és ez a gyertya bevilágította a templomot. Fényt árasztott. Azt olvastuk itt az igében, hogy tél volt. Valószínűleg itt csak a szimbólumok szintjén érthetjük mindezt, de lesznek azért jelentősége, hogy azokban az időkben, a 2. században, ez éppen december 25-e lehetett. És a fény világított, de a fénynél sem látták meg a világ világosságát. Salamon oszlopcsarnokában halljuk az igét, a nagy oszlopcsarnokban felhangzik a profétikus irat Ezékiel proféta könyvéből, emberfia, profétálj Izrael pásztorairól, profétálj és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram, az Úr, jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. És már értjük, hogy hogyan is kapcsolódik össze Jézus jó pásztorról mondott szava a templom szentelés ünnepével. Értjük, hogy Jánosnak-e kettő miért kapcsolódik össze, és miért jegyzi le mindezt. Jaj, Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Tudjuk jól, hogy a mi erődeink között, itt ebben az imaházban is, Szikszai Eszternél sokszor fordult meg. Tanulhattunk tőle, gyermekeinket oktatta, énekekre vezetett, az ő férje pedig egy alkalommal így fogalmazott az 50-es években, hogy jaj, azoknak a pásztoroknak, akiknek csak a gyapjú kell, a nyáj pedig nem fontos. Amikor a jó pásztor képét mondja a mi Urunk, akkor elér ennek a csúcsára, amely életkérdéssé lesz, és azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Az a pásztor, akinek az élet célja a nyáj, nem pedig önmagam. Mert a bérestél mindig önmagam élete, a legfontosabb, a nyáj csak a kenyérkereset, az eszköz és a tápláléknak a helye. Ezért a legnehezebb órában, mondja Jézus itt a templom szentelés ünnepének közelében, a pásztor odaadja az életét a bárányokért. És amikor ezt hallják, és Ezékiel proféta szavával ütközik, majd beteljesül Jézus képe, akkor felháborodás jelenik meg. Újra felvetődik a nagy kérdés. Minden evangélium nagy kérdése. Ki vagy te? Meddig tartasz bennünket bizonytalanságban? Eljött az, akiről Dániel proféta beszélt, az emberfia? Vagy akiről Ezékiel profétált? A jó pásztor? Ha te vagy a Krisztus, akkor mondd meg nyíltan. A legfontosabb kérdések egyike ez. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. És közben ott cseng a fülünkbe egy másik mondat, talán Márk evangéliumából, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Leplezd le magadat. Mondd meg, hogy ki vagy. Kinek gondoljunk, kinek higgyünk. Kit kövessünk. Állandó kérdése ez a mindenkori kereszténységnek. Kicsoda az a Krisztus? Ezért egykor és ma összecsap a szenvedély Jézus körül, és nézzétek, a legegyszerűbb válasz fogalmazódik meg, köveket ragadnak. Milyen emberi megoldás ez? A kő mindent megold. A kő mindent elpusztít. A kereszt minden szót és minden szájat betapaszt. Érvek helyett jön a kő. Oda sokszor kerülünk mi is ilyen bírói székbe, amikor véleményezhetünk, amikor akár elismerhetjük a másikról a jót is, de vannak és voltak mindig olyan emberek, akik úgy gondolták, hogy nekik van alapjuk arra, hogy folyton véleményezzenek mindent és mindenkit. És ne csak véleményezzenek, hanem meg is kövezzenek. Vajon nem kísérte bennünket is mindez? Hogy a kő ott van a kezünkben, mint ahogyan ott volt, János evangéliumából olvassuk, a Jézus környezetében lévők kezében, amikor a parázna asszony szerették volna elpusztítani. Vagy ott, amikor már Jézus sem számít. Hányszor gyakoroltuk már ezt a mozdulatot mi magunk is. Gyakorolták a mi őseink is, akik mágiákat gyújtottak dogmákért. Ugyanis mindig könnyebb testvérek ölni, mint Krisztus tanítása szerint élni. Mindig könnyebb. Mindig könnyebb beállni egy olyan képbe, hogy mi vagyunk az igazi harcosok, mi vagyunk az igazi tanítók, mi vagyunk az igaziak, a legnemesebbek, de nem az szerint élünk. Tegnap egy alkalomra mentem éppen, és közben szólt a rádió, nagyon izgalmas beszélgetés volt, egészen bizonyos vagyok, hogy meg fogom keresni, és újra meghallgatom a mai gondolkodásról, a fiatalokról, ők most úgy nevezték, hogy a K generációról szólt ez a beszélgetés, nem akarok ebbe most belemenni, hogy mit jelent ez a K generáció, ez most nem teljesen autentikus, alfa generáció egyébként. És arról volt szó, hogy hány és hány pózt használnak a fiataljaink. Hány és hány profilt használnak a fiataljaink. És ott a riporter próbálta őket megbélyegezni, hogy hát valóban ezek autentikus profilok-e, amelyekkel találkozunk Instagramon, Facebookon vagy egyéb csatornákon. És akkor felvetették azok, akik ebből a témával foglalkoznak, hogy de vajon mi nem kerülünk-e bele ilyen profilképzetbe, amikor mondjuk beülünk egy szülői értekezletre. És miért gondoljuk azt, hogy az az autentikus profil, amiben mi magunk vagyunk, holott egészen másképpen viselkedünk egy szülői értekezleten, itt az imaházban, a hétköznapi életben, a családunkban, akkor miért gondoljuk, hogy az az egyedüli kép, vagy az az egyedüli szerepjáték igaz, amit mi játszunk? Az a döbbenetes testvérek, hogy Jézus környezetében is teljesen elfogadott képnek gondolták azt, hogy őt meg kell ölni. Hogy ez az egyetlen lehetőség. Mert könnyebb valakit megölni, mint a tanítás szerint élni. És meg is kérdezi Jézus, azért öltök meg engem, mert jót cselekedtem, azért öltök meg, mert gyógyítottam, azért öltök meg, mert emberi életek lettek, rendezettek a környezetetekben. És akkor azt mondják, hogy nem. Jön a dogma. Nem, azért, mert te ember létedre Istenné teszed magadat. Ilyen furcsa ellentmondás rejtőzik ebben a vádban, és milyen furcsa összhang van Jézus Krisztusban. Jézusnak azért kell meghalnia, figyeljétek, mert ember létére Isten. Ám, mintha éppen a fordítottja volna igaz, hogy ő azért jött el a világra, hogy Istenként ember legyen. Ez a kettősség van ebben az igében. A környezet mindig azt látja, hogy az ember Isten. És közben pedig a valóság az, hogy az Isten lett emberré miattunk. És amikor azt mondtam, hogy van egy pici áthallás, akkor értsétek, jó lesz az áthallás, ez éppen karácsonyhoz kötődik. Ha azt mondtuk, hogy a templomszentelésnek az ünnepe december 25-én van, vagy volt, amikor ez elhangzott, akkor ezt mi, mai keresztények, ezt abszolút szimbolikusan érthetjük. Tudva azt, hogy maga a karácsony ünnepe az az egyház által kijelölt december 25-26-ai ünnep. De mégis szimbolikus, hogy ott és akkor a templom szentelés ünnepén azért akarják megkövezni, megölni, mert az ember Istenné lett, és a valóság pedig az, hogy az Isten emberré lett. És ebben a fejtegetésben, ebben a küzdelemben, ebben a harcban Urunk visszatekint és visszanyúl a 82. Zsoltárhoz. A 82. Zsoltárban nem tudom, hogy meghallottuk-e, vagy megmertük-e hallani azt a szót, amit ott a Szentírás mond, és Jézus idéz, hogy ti a környezetére mondja, ti a vádlóim, az engem elveszíteni akarók, ti az emberek istenek vagytok. Ezt mondja az írás. Emberre mondja a 82. Zsoltár, hogy ti istenek vagytok. Ezt idézi Jézus. Olvassátok el újra otthon. Hogy lehet ez? Az első magyarázat a 82. Zsoltárnak az, hogy az igaz Isten megjelenik a hamis istenek között, és megfedi őket, hogy meghalnak, mint az emberek, mert igazságtalanok voltak. Ez lehet a Zsoltárnak az eredeti értelme, hogy Isten megjelenik az úgynevezett istenek között, és elmondja, hogy elpusztultok, elvesztek, meghaltok. De Jézus a korabeli írás magyarázatot is előhozza, és azt mondja, hogy Isten a maga méltóságából, a maga tekintélyéből, a maga hatalmából adott az embernek, hogy isteni feladatot végezzen. Hogyan értjük ezt? Úgy, mint ahogyan hozzátartozik az életünkhöz. A teremtés, az alkotás. Nyilvánvalóan mi nem abból teremtünk, és nem abból alkotunk, ami nem létező volt. Mi csak a létezőből tudunk teremteni és alkotni, de minden olyan kép, amikor gyermek születik, olvassuk a teremtés történetének a következményeit is, hogy Ádám is megteremtette, megformálta maga gyermekét. Nyilvánvalóan nem a semmiből, hanem annak a biológiai rendje szerint. Nos hát erre gondol itt Jézus, hogy Isten a maga méltóságából ad feladatot a bírónak például, hogy ítéljen. Tudjuk jól, hogy az ítélet egyedül Istené, de a bíró mégis ítélhet. Vagy a szülő, hogy neveljen, hogy irgalmazzon. És azt mondja Jézus ebben a képpel, a 82. Zsoltárral, hogy ti, itt a környezetemben, akik úgy gondoltátok magatokról, hogy istenek vagytok, ti rossz bírói voltatok az Istennek. Rosszul képviseltétek a megbízót. Ezért meghaltok. Mindig kellenek olyan emberek a világban, akik Istentől feladatot kapnak, és jogot arra, hogy Isten igazságát és Isten rendjét érvényesítsék ebben a gyarló világban. Jézus éppen az írástudók logikájával érvel. Miért vádoltok engem Isten káromlással, hogyha az írás azt mondja, hogy az Isten fia lehetek? Hogy az Isten követe lehetek ebben a világban? Márpedig ugye az írást nem lehet érvénytelenné tenni. Hát akkor kicsoda ez a Jézus? És itt lepleződik le minden ebben az életben. Mert milyen jó, hogy Jézus nem írástudó, milyen jó, hogy Jézus több, mint egy bíró, milyen jó, hogy Jézus a megváltó. Jézus az Isten fia, megváltó. Erről beszéltek már az első keresztjének. És ezt írja le nagyon pontosan Pál apostol a rómaiakhoz írott levélben a 9. részben. Igazat mondok a Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva az én testvéreim, az én teszt szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus tesz szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Te vagy-e a Krisztus, mondd meg nekünk, jelenj meg közöttünk. Te vagy-e az, aki a csodát művelheted, és látjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy Jézus kimondja, én vagyok a Messiás. Másod azt mondja, mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, a vakok látnak, a sánták járnak, a pokrosok megtisztulnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki én bennem, meg nem botránkozik. Mondjátok meg, mondja Jézus Jánosnak, itt dolgozik közöttetek az Isten. Itt van az Isten. És másod azt olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy Jézus neve Istennek a hatalma. Amikor a zsidók azt mondták, ebben a névben tovább ne szóljatok. De a Szentlélek kiárat rájuk, és Jézus nevében a leghatalmasabb dolgokat vitték véghez. Pál elkezd prédikálni a pogányoknak, és azt mondja, amit Isten a zsidó népnek adott ígéretképpen, hogy üdvösséggel azt most kiterjeszti a földre, erre az egész világra. És azt mondja Pál, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, zsidóknak először, meg görögnek. Igen, kedves testvérek, kiderül, nyilvánossá lesz a templom szentelés alkalmán, hogy Jézus a megváltó, Jézus a felkent, a Messiás. Dietrich Bonhoeffer, a 20. század mártír lelkipásztora azt írja egy gondolatában, hogy minden vallás az élet határ eseteiből indul ki. Minden vallás valahol az életünknek egy pontjára szeretne feleletet adni. A halálra, a betegségre, az örömre, ezekre a határesetekre, a választásra, az útra, és hozzáépíti a maga tégláiból az egész járható utat. Azt mondja, a kereszténység nem ilyen. A kereszténység nem az élet határeseteiből indul ki, hanem a kereszténység az életünk közepén ragad meg bennünket. Mi a vallás? Ahol az ember csődöt mond, ott ő maga, az ember jelenik meg azért, hogy vigasztalást tegyen. És valljuk be őszintén, hogy igaza van Marxnak, aki azt mondja, hogy a vallás ebből a szempontból ópium. Az ember önmagát vigasztalja, amikor csődben van. De Krisztus nem ez. Krisztus az emberi élet gazdagságát hozza el. Nem egyfajta sovány vigaszt szeretne nyújtani ebben az életben, hanem az életed közepén ragad meg téged. Ha nem lehetnék más emberré, mint aki voltam, akkor nem lenne Krisztus a megváltóm. Ha az ember ugyanaz marad, aki volt, csak egy picit vigasztalgatja magát, hogy az életben ezt el lehet valahogyan hordozni, akkor nincs jövője. Ha az emberi élet nem cserélődik ki, akkor önmagában marad. Jézus ezért nevezi meg önmagát a világ és az emberi élet középpontjának, az én életem középpontjának. és amikor ott állunk mi magunk is, a tétova tömegben, vagy éppen a Krisztust megkövezni akarók tömegében, akkor ezt kérdezi tőlünk Isten igéje, hogy vajon te el tudod-e fogadni azt, hogy ő mindent megváltoztathat benned. Hogy benned is kiterjesztheti, benned is megmutathatja az ő akaratát, az ő szándékát. Hogy magát az életemet ragadja meg, és megtölti önmagával, hogy valóban életté legyen. Jézus azt mondja, hogy az a kívánságom, hogy benned éljek, és te pedig én bennem. Fiatal jegyesekkel beszélgettem, és a jegyesek megpróbálták önmaguktól a másikat értékelni. És az a kérdés fogalmazódott meg bennük, hogy mitől értékesebb számomra a másik, mint ennek a világnak mondjuk 3,5 milliárd hasonló nemű társa. A férfi kérdezte ezt, hogy sokat gondolkodtam azon, hogy mitől értékesebb a mennyasszonyom a másik 3,5 milliárd nőnél ezen a világon. És akkor bevallom, egy picit olyan nehezen hallgattam, de ezt a választ adta, hogy attól értékesebb számomra, hogy mennyi minden olyan közös van bennünk, amire már együtt formálódtunk. Hogy mennyi értéket tettem én magam is a másik emberbe bele. Ettől lesz számomra is nagyon értékessé. És amikor szinte beleborzadtam ebbe a gondolatba, hogy vajon ez határozza meg az értékünket, hogy mit adok a másikért, akkor eszembe jutott a mi hitünknek a központi gondolata és csúcsa. János evangéliumában olvassuk az igét, amikor is arról hallunk, hogy Jézus odaadta az életét miattunk. Mindent odaadott miattunk. Az értékünk valóban az, amivé tesz bennünket Jézus Krisztus keresztje. Isten önmagát adta Jézusban értünk. Micsoda ígéret. És hogyha egyszer az életem összekapcsolódik Jézus Krisztussal, akkor az Atya gondoskodik arról, hogy ez a kapcsolat örökké meg is maradjon. Ki az az ember, akinek számára az valóság, akinek a lelkében felragyog a világosság, és igényli Krisztust, aki szeretne vele és benne lenni. Hát testvérek, így áldjon meg bennünket a Krisztushoz való hűséggel, szeretettel és ragaszkodással a Szent Háromság Isten. És legyünk boldogok ebben a Krisztus hitben, legyen örünk abban az ígéretben, amit Krisztus követésében Isten nekünk adott. Amen. Fennállva feleljünk az ígére, énekeljük a 424. dicséretünk első verszakát. Thank you. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy újra elénk került a kérdés, hogy kicsoda vagy számunkra. Bocsáss meg, hogyha olyan egyszerűen és ridegen válaszolunk, hogy senki és semmi, és bocsáss meg, hogyha olyan indulatosan válaszolunk, mint ahogyan itt az igében hallottunk, hogy el kell téged pusztítani. Köszönjük, hogy te vagy az ígért és várt Messiás, az Isten fia, maga az Isten, aki kinyújtottad kezedet érettünk, hogy megments bennünket. Köszönjük, hogy ez az élet az, ami megtarthatja a világunkat, megtarthatja gyülekezeteinket, megtarthatja egyházunkat, megtarthatja népünket, nemzetünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ne legyen felesleges beszéd mindaz, amit hallunk rólad, hanem beépüljön az életünkbe. És szegezd nekünk egyéni csendességeinkben egy kérdést, milyen a kapcsolatunk az élet Urával. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Könyörgünk a betegekért, akik kórházi ágyon fekszenek. Könyörgünk, Urunk, a gyógyulókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a fiatal párért, aki tegnap indult el a közös életnek útján. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunk egészéért. Hálásan köszönjük neked, hogy a mi környezetünkben, környékünkön van református iskola, ahol gyermekeink tanulhatnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunk egészéért. Hálát adva, hogy nem csak ezen a vidéken, hanem szerte a hazában vannak református közösségek, és így imádkozunk, Urunk, a mi testvéreink gyülekezetéért is, hogy apánk és fiúk kapcsolata, generációk kapcsolata élővé legyen egy gyülekezet közösségében. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát, köszönjük a gálában való segítséget, a pódium beszélgetést és a szeretett vendégség előkészítését. Örömmel jelzem, hogy helyreállt a rend a Pomázi és a Csobánkai általános iskolákban a hittanórák tekintetében, ismét minden csoport hitoktatásban részesülhet, megérkezett nagytisztelt úr és felesége, ami gyülekezetünk közösségébe is, így felvették, illetve folytatták a szeptemberben elkezdett munkát. Kérem a testvéreket, hogy az óvodai hitoktatás tekintetében legyünk résen, mert a jövő héten lehet még jelentkezni az óvodai hitoktatásait Csobánkán is, és Pomázon is majdnem mindegyik óvodában. A régiek ezt úgy mondták, hogy a hitoktatás ebből a szempontból voluntarista, tehát hogyha akarjuk, akkor lesz, hogyha nem jelentkezik rá senki, akkor pedig hiába szerettük volna, nem szervezhetjük meg. Éppen ezért kérem, hogy jelentkezzünk azokon a kiírásokon, ahol ezt megtehetjük. A reformáció 500. éve alkalmából szeptember hónapban még egy alkalmat tartunk, és utána pedig a finishbe, majd októberbe fordulunk. Szeptember 27-én 18 órától szerdán Pomázon dr. Balogh Balázs előadását hallgathatjuk meg az amerikai magyar református közösségek múltjáról és jelenéről. Hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Október 8-án vasárnap délelőtti istentiszteletünkön bemutatkoznak presbiter jelöltjeink és gondnok jelöltjeink, majd október 15-én istentiszteletünk után választói közgyűlést tartunk itt imaházunkban, és majd később Pomázon is. Készüljünk ezekre az alkalmakra. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órától imaóra lesz Pomázon, 18 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasó kör lesz Pomázon. Szerdán az említett előadás lesz Pomázon a bibliaóra időpontjában. Csütörtökön 6 órától imaóránk lesz Csobánkán, pénteken folytatódik a Kiskáté, 4 órától, 5 órától a Nagy Káté, 19 órától pedig az ifjúsági bibliaóra. Jövő héten vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. Ma a pomázi istentiszteleten közöttünk szolgál a Szentendrei Református Gimnázium 7. A osztálya. Egyben bemutatják az iskolát és hívogatnak majd a nyitott kapuk alkalomra és az esetleges jelentkezésre. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. Záró énekül a 462. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra, elvicceli testvéreinket pedig az Úr áldja, és szeretettel köszöntjük Faragoni Bencsik Dóra, nagytiszteltő asszonyt. Áldás békesség.